kérdéskörével foglalkoztunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A gekkók kis és középméretű gyíkok, melyek a meleg mérsékelt övezeti és a trópusi éghajlatú területeken élnek. Megtalálhatók a sziklás sivatagokban, a hegyekben, a dzsungelekben, valamint a füves és a városi területeken egyaránt. És itt érkeztünk el mai témánkhoz. Egyfajuk ugyanis, az úgynevezett kocsi gekkó már bizonyítottan több magyarországi városban megvetette a lábát. Erről dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétértű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét kérdeztem.
A gekkók egyébként jó néhány fajuk a világon nagyon is jól terjed, és invazív fajokként előfordulnak. Általában nyilván trópusról trópusra, vagy szubtrópusról szubtrópusra terjednek. Már csak azért is, mert nagyon sok fajuk egészen ember közeli élőhelyeken él, és pusztán az áruszállításainkkal, vagy a dolgaink ide-oda hurcolásával simán áttelepítjük őket egyik kontinensről a másikra. Jól el vannak mindenütt igazából, jól elbújnak azokon a helyeken, ahol mi élünk, rovarokkal táplálkoznak, és aztán akár egy bútordarabbal, egy konténerrel, minden további nélkül eljutnak egyik kontinensről a másikra, és mivel ott is ugyanolyan úgynevezett szinantróp állatként működnek, mint ahonnan származnak, vagyis az ember közelében élő állatként, ezért nagyon jól megtelepednek. Aztán van egy érdekes dolog ezekkel a gekkókkal, hogy az ember közelségét kedvelik, tehát például épületekben is előfordulnak, hogy az ilyen fajok képesek esetleg melegebb klímáról hűvösebb klímára költözni, mert hogy az ember környezetében hiába él az ember hűvösebb klímán, hát fűt télen, emiatt fagymentes környezetet tud biztosítani, és hogyha egy-egy ilyen gekkó meg tud telepedni ilyen helyen, akkor annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy szubtrópusi vagy trópusi, egész jól el van mérsékeltevi, vagy akár hűvösebb klímán is, csak azért, mert mi a fűtésünkkel biztosítjuk számára megfelelő körülményeket. De egy ilyen faj az, ami nálunk megjelent, vagy felbukkant, most már több helyen egyébként, mert nem csak Budapesten, de tudunk egy gyulai populációt, ott egy kertvárosban él egy nagyon érdekes kis populációja ennek a gekkónak, illetve van egy betelepített, egy balatoni településem, illetve volt egy korábban, amelyik ismert volt, és még tudományos publikációba is bekerült, talán valamikor a 90-es években, a budapesti, az M7-es, M1-es kijáratánál, ott az Osztyapenko szobornál, vagy a Dajka Gábor utca magasságában volt néhány olyan régi társasház, amelyeknek klasszikus régi belső lépcsőházaik voltak üvegfalakkal, meg egyebekkel, és ott egy akkori hobbiállattartó néhány állatot elengedett, és azok megtelepedtek azon a házon, és egy ismert önfenntartó populáció élt teljesen függetlenül emberi behatástól. Tehát az emberi behatás az volt, hogy a házat, vagy a lakásokat fűtötték, a fűtött lakások a lépcsőházat temperálták, és a temperált lépcsőházban ezek az állatok minden további nélkül átteleltek. És még egy populáció bukkant fel, ez pedig a Budapest 9. kerülete, ahol az elmúlt években a MMA-nek, a kétértő hüllővédelmi szakosztályának a térképező oldalán, a HERP térképen, erről már korábban mi beszéltünk, felbukkant néhány adat erről a kis gekkóról, és mi is tudtunk néhány korábbi adatot ugyancsak a 9. kerület környékéről, ami alapján erősen felvetődött a gyanú, hogy ez a kis állat ott is megtelepedett. És ez a gekkó egyébként az úgynevezett kocsi gekkó, amit egy szeméről neveztek el, egyébként régen csupaszúj gekkóként volt ismert Magyarországon, ez a Mediodactylus kocsi nevezetű kis gekkó, amelyik Balkánon fordul elő, illetve nagyon közeli rokoni fajai, amelyeket korábban nem tudtak megkülönböztetni tőle, azok Kis-Ázsiáig, Közel-Keletig megtalálhatók. Na most ez a gekkó, ami nálunk előfordul, illetve az a 9. kerületi állomány, ez némi nyomozás után kiderült róla, hogy Délnyugat-Bulgáriából származik, ugyanis valaki, aki ott a 9. kerületnek egy pontján lakott, illetve lakik azt hiszem mind a mai napig, egy egykori hobbi állattartó, aki a 80-as évek végén Bulgáriába járt több hazai hobbi állattartóval hüllőket keresni, és onnan hozták ezeket haza. Ugye a 80-as években még a kommunizmusban járunk, tehát akkor magyaroknak a többsége nem nagyon jutott el olyan helyekre, ahol mediterrán hüllőfauna előfordult. Hát Jugoszlávia lehetett volna egy lehetőség, de ugye az sem volt egy könnyen megközelíthető az akkori rendszerben, nem volt olcsó sem, meg ugye oda is, ha jól emlékszem, 2 évente lehetett eljutni, és hát nyugatra meg még kevésbé, mert bár oda 3 évente el lehetett elméletileg jutni, de hát pénze nem sok embernek volt arra, hogy Görögországban, Olaszországban nyaraljon, nagyon kevés ember jutott el ezekbe az országokba, de Délnyugat-Bulgáriában, illetve Bulgária 2 pontja, az tényleg benyúlik a balkán-mediterrán klímájába, és ott ezek a balkáni mediterrán hüllőfajok előfordulnak, úgyhogy a közép-európai egykori szocialista blokknak a hüllőkedvelői jártak ezekre a helyekre, így köztük a magyarok is.
És hoztak is haza
a 80-as években Délnyugat-Bulgáriába, és onnan hoztak haza hüllőket. Én kamaszkoromban még magam is vettem ott gyűjtő embertől ilyen kocsigekkókat, és volt nekem is egy pár évig, tartottam őket otthon, és én is egy fali terráriumot készítettem számukra, amit felakasztottam a falra, szépen falat építettem benne, nagyon jól néztek ki a gekkók, nagyon jól érezték magukat, és egy ugyanilyen terrárium a 9. kerületben leszakadt a falról, valószínűleg rosszul volt rögzítve, és a ripityára tört, és a benne lévő 6-8 gekkó szanaszét rohant. Ez valamikor 83-84-ben történt. És hát nem tudtam már a tulajdonosuk begyűjteni őket, azok úgy szétszélettek a lépcsőházakban, a lakást elhagyták, stb. Úgyhogy már nem tudta begyűjteni őket, és évekkel később neki is feltűnt már, hogy a lépcsőházban egyszer csak megjelentek a lámpák környékén. Ezek a gekkók majd egyre távolabbi házakban is előkerültek. Nem csak ez a kis állomány lehetett az induló állomány, hanem volt még valaki, akinek voltak ilyen gekkói, őtől levettem szerintem én is annak idején az sajátjaimat, és állítólag talán tőle is megszökött néhány példány. Na mindegy, a lényeg az, hogy kellő számú kis gekkó szabadult ki akkor azokban a lakásokban a 80-as évek közepén, amelyek nagyon szépen rejtetten, éveken át csak néhány ember szeme előtt, mert gyakorlatilag senki nem veszi észre őket, ott úgy elkezdtek terjedni a 9. kerületben. Mai napig nem tudjuk, hogy milyen távol terjedtek el, tehát ha a Ferenc körúttól nézzük, akkor talán a legtávolabbi példány, amelyik csak annyit tudunk róla, hogy valahol a Népliget környékéről került elő, ami azt jelenti, hogy már a 9. kerület külső, vagyis legalábbis az épített belvárosi résznek a legkülső részéről igen távolról került elő. De ez
azért, nem példányról beszélhetünk.
De ez azért nem biztos. Már erre majd visszatérek, hogy hány példányról beszélünk, mert ugye az évek során, ami még bejött adat, az olyan 3-4-5 gekkóról jött adat, amelyekből néhány be is fogtak, volt, aki tartotta őket egy ideig otthon, aztán elpusztultak. Egy-két példány bekerült múzeumba is, nem múzeumi gyűjteményekbe, de hogy nem tudtunk róluk. És én aztán elkezdtem utána nézni, hogy tulajdonképpen hol lehetnek ezek a példányok, mennyi lehet, meddig terjedtek, úgyhogy az elmúlt 2 évben elkezdtük járni ezt a környéket, és próbálunk adatokat gyűjteni, és megmondom, az első évben hiába tudtuk, hogy ott kell legyenek a gekkók, mert tudtunk pontokat a Tűzolt utcából, a Tompa utcából, stb., de egyszerűen nem találtuk a gekkókat, tehát nagyon-nagyon nehéz észrevenni. És aztán mégis csak egy-két embernek sikerült azonosítani egy-egy állatot, amelyek rendszeresen ugyanott vannak, és meg lehetett találni, és újra meg lehet találni ezeket a példányokat ma házfalakon. Így kezdett összeállni, hogy körülbelül hol kell keresni őket, milyen típusú falakon, milyen típusú helyeken, hol bújnak meg jobban, milyen apró részleteket kedvelnek a házakon. Az kiderült, hogy viszonylag magasan ülnek, nagyon sokszor teljesen rejtetten, tehát például nem lehet őket látni a házfalon, viszont lehet őket hallani. Ugye a gekkók azok a kevés hüllő közé tartoznak, amelyek valódi hangot adnak ki, egy ilyen kis, mint a kis pici vasgolyókat kocogtatnánk össze, ilyen keke-keke-keke hangokat, ilyen viszonylag magas hangot, és hogyha az ember elég későn, amikor már ugye forgalom lecsillapodik, akkor időnként lehet hallani őket. És akkor az ember látja, hogy valonnan jön a hang, de a gekkót nem lehet látni, mert valami mögül szól, vagy egy utcatábla mögül szól, vagy egy légkondi mögül, vagy egy mozgásérzékelő mögül szól, tehát hogy nagyon érdekes módon nehéz őket megtalálni.
Főleg, hogy éjszakai állatok.
Éjszakai állatok, igen, ezt azért tudni kell, hogy nagyjából sötétedés után jönnek elő. Addig nem nagyon lehet őket látni, sötétedés után előbújnak, és kedvelik egyébként a lámpákat, az utcai lámpák által megvilágított részeket, mert hogy a rovarokat azt csalja, és a rovarok ott keringenek a lámpa körül, aztán időnként leszállnak a falon, amelyeket a gekkók megfognak. Úgyhogy így kell őket keresni, tehát hogy ezeken a régi budapesti koszos, poros, elkormolódott, elporosodott házfalakon ezek a pici szürke gekkók iszonyatosan nehéz őket észrevenni. Úgyhogy nagyon jó szem kell hozzá, ugye zseblámpázni szoktunk, akkor ugye persze mindenki azt nézi, hogy mit keresünk, akkor nem hiszik el, hogy gekkókat keresünk, hát vagy bolondnak néznek, vagy betörőnek, vagy nem tudom éppen minek, de a lényeg az, hogy tényleg nem könnyű őket megtalálni, de most egyre több példány került elő, és hát olyan, hogy be tudunk menni ezeknek a vérházaknak a belső udvaraiba, amelyek úgy szintén kiváló helyek, és ott is nagyon nehéz őket észrevenni, hát talán egy-kettőt találtunk így, amelyek például a kapu mögötti lámpa fölött ott kuksolt, és ott leskelődött. Én is találtam ereszt csatorna mellett a koszos falon, de alig tudtam már kivenni, és nagyon hunyorogtam, és merezgettem a szememet, hogy tulajdonképpen jól látom-e, hogy gekkóról van szó, és aztán persze egy teleobjektívvel vakuval rávillantva már elég világos volt, hogy egy gekkóról van szó, tehát nem könnyű őket észrevenni. Elég sok lakót is megkérdeztem most már, meg üzlettulajdonosokat, egy-kettő ember mondja, hogy tud róluk, tehát látta őket, meg van a házban, egy-két ember jelezte is, hogy ő fogott is a lakásában, a szőnyeg alatt, vagy a függöny mögött néha előkerült, van, ahol beleesik a fürdőkádba, és nem tud kijönni. Nagyon sok gekkóval ellentétben, mert tudjuk azt, hogy a gekkók képesek feltapadni üvegfalra is, de az azért van, mert olyan speciális új lemezeik vannak, amelyek elektrostatikus vonzással fenntartja őket a felületeken. De most ennek a kis kocsi gekkónak ilyenje nincsen, neki csak karmai vannak, tehát neki nincs tapadója, ezért ő csak a falnak a különböző érdességén tud megkapaszkodni, ezért nagyon gyakran plafonra nem tud tapadni, mint a legtöbb gekkó. Sok gekkó tud plafonra tapadni, ők nem annyira, de ennek ellenére nagyon magasra föl tudnak kapaszkodni. És így a fürdőkádakból például nem tudnak kijönni, hogyha belesnek egy fürdőkádba.
Városi populációkról beszéltél eddig, ezek a szigetelt jelenségek, ki tudja, hogy honnan, hogyan kerültek ki és maradtak életképesek. A természetben megjelenhet-e az a faj, amiről most beszéltünk, a kocsi gekkó?
Azt gondoljuk, hogy nem. Pont azért nem, mert ez azért egy melegebb klímához alkalmazkodott, és a téli időszakot pusztán az emberi jelenléttel tudja átvészelni, vagyis azért, mert fűtünk. Ha kikerülne a természetbe, valószínűleg, hogy nem volnának meg azok a viselkedési elemei, ami által át tudná vészelni akár a közép-európai teleket, mint amilyen a miénk, és nem hinném, hogy megmaradna természetes körülmények között. Ami valószínűsíthető, hogy előbb-utóbb Budapest belvárosát teljesen be fogja népesíteni. Tehát ott az egész belvárosban valamennyi időn belül meg fog jelenni. Most egyelőre nem tudjuk, hogy a 9. kerületben mekkora területen elterjedt, viszonylag nagy területen tűnik, de hát azért így ez egy ilyen negyed kerületnyi területről beszélünk, vagy még kisebbről, ami ugye az elmúlt 40 évben zajlott le. Tehát ahhoz, hogy egész Budapestet benépesítse, itt valószínűleg, mert hogy a belvárosi rész benépesítse, azért még sok évtizedre szükség van.
Minden potenciális, vagy minden invazív faj, akármilyen ártalmatlannak tűnik, vagy az is, de mégis ökológiailag problémát jelent. Ennél a fajnál mi a helyzet?
Ennél a fajnál olyan nagyon nagy veszélyeket nem látunk, mert hogy a hazai hüllő fajainkkal nem nagyon kerül versengésbe. Az egyetlen olyan faj, amelyikkel valamilyen mértékben versenyezhetne, az a faligyík, de a faligyík az nappali állat, a gekkó meg éjszakai állat. Így valószínűleg, hogy semmiféle versenytársként nem jelentkezik a hazai fajok számára. Egy potenciális problémát okozhat, ha például a kezdő populációnak voltak olyan parazitái, amelyek mondjuk a hazai herpetofaunában a hazai fajok számára ismeretlenek, valamilyen mediterrán otkák vagy egyebek, ezek átmehetnek mondjuk a faligyíkra, ezek okozhatnak problémát, esetleg hordozhatnak olyan vírusokat vagy patogéneket, amelyek a hazai hüllőkre veszélyesek lehetnek, hogyha a populációik összeérnek. Már pedig itt azért a kerületben valószínűleg, hogy összeér a populációk, mert faligyíkok ha a külső részeken biztos, hogy jelen vannak a házak között, és akkor már lehet kapcsolódás a hazai herpetofaunához. faunával. Tehát ez a potenciális veszély megvan. Emberre nézve valószínűleg teljesen ártalmatlan, igazából max annyi a fő probléma vele, hogy emberek egy része negatívan viszonyul hozzájuk, tehát hogyha megjelenik a lakásba, akkor kisebb fajta pánikot kelthet, de egyébként nagyon tetszetős külsejű állatok, abszolút félnek az embertől, semmit nem csinálnak velünk, csak élik a maguk életét, egyébként meg összeszedik a rovarokat a házból, úgyhogy ilyen értelemben nincs velük gond. Az más kérdés, hogy apró pici ürüléket ott hagynak a lakásban is, hogyha bent laknak, de én azt gondolom, hogy légy is és minden más is hagy ilyeneket, úgyhogy szerintem ez viszonylag nagy mértékben tolerálható, a porszívóval el lehet távolítani ezeket, de olyan pici ez, hogy nem hinném, hogy ez különösen feltűnne valakinek. Tehát, hogy emberi szempontból teljesen ártalmatlan lényekről van szó.
Az elmúlt percekben a hazánkban élő gekkókról dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 43. része hangzik el. Felolvassa Szívós Győző.
Március 26-tól március 29-ig. A mostani Kenya-kör első célpontja a Kenya-hegy. Telekiék is esőben érkeztek ide, igaz ők októberben a kisesős évszakban. A mai Naromoru nevű településtől nem messze Ndoro mellett táboroztak. Hőnel nagyszerűen írta le az esőzés hatását. Az esős évszaknak örvendetes következménye, hogy a vad nem lévén többé, mint a száraz évszakban, bizonyos itatókhoz kötve, mindenfelé elszóródott, hogy a friss, gyorsan növő fűszálat lelegelje. Az erdőkön, mezőkön, amelyek kiaszva tegnap még szürke és sárga színű képet nyújtottak, ma már minden szál kihajtott, és csak hamar zöld színben díszlett. A kopár Ndoro mint egy varázsütésre kerté alakult. A természetnek ezen hirtelen újjáéledése egyike volt a legmeghatóbb jelenségeknek, amelyet egész utunkban tapasztaltunk. A Kenya-hegy lábánál ismét felkerestük a Brown birtokot. Ezúttal a házi úr, Monty Brown is otthon volt. 60 év felé járó, szikár, alacsony, megnyerő szívélyességű ember. Házából nyugodtság, visszafogott kényelem, és magától értetődő elegancia sugárzik. S bár rég elmúltak a gyarmati idők, inas, szobalány, szakács, kertész, sofőr és titkár azért még akad. A Kenya-hegy környéke a kikujuk földje. Teleki nagy csatákat vívott a harcias néppel, s meggyűlt velük a bajuk az angoloknak is. A kikujuk voltak az 50-es években megerősödött függetlenségi mozgalom élharcosai. Az ő nevükhöz fűződik a nem ok nélkül rettegett Mau-Mau mozgalom. Akkoriban a gerillák éjszakánként bekopogtak a fehér telepesekhez, és mindenkit legyilkoltak, akit ott találtak. Férfiakat, asszonyokat, gyerekeket, sőt a fekete szolgákat is. Vezetőjük az öreg Amzee volt. Ismertebb nevén Jomo Kenyatta. Később elismert és megbecsült politikus. Kenyából ő csinált független államot, pedig a mesterséges határok közé szorított és sok nemzetiségű afrikai országokban ez ugyancsak nehéz. Kenyatta bölcsességére jellemző, hogy utódjául nem egy nagy törzsből választott vezetőt, hanem egy kicsiny, jelentéktelen etnikumból, a Kalenjinből. Talán ezért sikerült az új elnöknek, Arap Moynak elkerülni a nagyobb törzsi zavargásokat. Az is sikeres húzás, hogy az államnyelv a szuahéli és az angol. Kenyában 20 nagyobb és számtalan kisebb törzs etnikum él, ezek összefogása másképpen elképzelhetetlen lett volna. A kikujuk szorgalmas földművelők. Szépen ápolt földjeiken sok zöldségfélét, főleg sárgarépát és paradicsomot, aztán burgonyát, körtét és barackot termelnek. A banánt, a kávét, a kukoricát és a búzát nagyobb ültetvényeken találjuk. Sok a bővízű folyó, patak, és szinte minden négyzetcentimétert gondosan megművelnek. Sok a dúsgyapjú birka is. Ez a kikujú felföld 2000 méteres hűvös és csapadékos magasságában nem meglepő, mégis meghökkentő a sok fehérusankás, fekete arc. Azt mondják, hogy ez a helyi népviselet. Igaz, a táj csaknem kárpáti, fenyvesek, zúgó patakok, jéghideg források jellemzik. Néprajzosaink lent maradtak, nekik más dolguk van, mi pedig elindultunk a Kenya Nemzeti Parkba. 3045 méter magasságban 10 ágyos faház várt bennünket, idáig kocsival fel lehet jutni. A Kenya-hegy a Kilimandzsáro után Afrika második legnagyobb vulkánóriása. Csúcsa 5000 méter fölé emelkedik, 5199 méter. Másmilyen, mint tanzániai társa. Az egyenletesen emelkedő hegylábból meredeken szökik az ég felé az eljegesedett sziklacsúcs. Telekiék idején a Kenya-hegy vadászparadicsom volt. Sátruk mellett oroszlán bömbölt, elefántok trombitáltak és orrszarvuk dübörögtek. Sok volt az azóta kipusztult zebrafajból, a kvagából is. Ma elefánt és oroszlán csak látogatóban érkezik, s a rég kilőtt orrszarvuk betelepítésével, tenyésztésével egy amerikai házaspár foglalkozik. Állataikat valóságos magánhadsereg őrzi. 3000 méter felett hamisítatlan köderdő fogadott. A dús növényzet mindig nedves. A talajt hatalmas páfrányok, a korhat fákat vastag mohaszőnyeg borítja. Az ajnövényzetben piros liliomok bújnak meg, kelyhükben bogarak és darazsak lapulnak. Persze megfogtam őket. A giriszta öntéssel is megpróbálkoztam nagy sikerrel. A módszer az ürgeöntéshez hasonlatos. A giriszta bőre nagyon érzékeny. Például a nagyon híg, formalinos oldatot is utálja. Ha pár vödör kissé formalinos vízzel felöntjük a giliszta gyanús helyeket, pár perc múlva megjelennek a föld felszínén a menekülő giliszták. Amíg dolgoztam, a környező fákról nagy irigységgel nézték a majmok, amint csipesszel összeszedtem a zsákmányt. A giliszta finom falat. Ők is nagyon szeretik. Este az erdő szélen gyűjtöttem. A lámpára csak kevés rovar repült, de ahány, annyiféle. Ezt úgy mondjuk, hogy nagy a diverzitás. A rovarvilág itt szemre olyan, mint a mérsékeltövön. Egyáltalán nem trópusi kinézetűek. Másnap egész nap gyűjtöttem. Girisztákat, bogarakat, meg hüllőket. Különösen a kaméleonokkal volt szerencsém. Ezek szokás szerint hol a fejemre, hol az ölembe estek. Közben egy horrorfilmbe illő jelenetet éltem át. Reggel a szokottnál tovább aludtam. És arra ébredtem, hogy nyikorogva nyílik a faajtó, és egy nagy szőrös kéz tapogat a zár után. Majd mielőtt felocsúttam volna, kék majmok jókora hordája rontott be. Fél méteresnél is nagyobb állatok. Áldász küzdelmet vívtam, mire az utolsót is kivertem a szobából. Magukkal vitték a gondosan előkészített reggelimet és egy csomó más élelmiszert. A csapat ugyanaznap hajnalán elindult a csúcs felé. Safi így mesélte el az eseményeket. Hajnalban, mikor nekivágtunk az útnak, még sötét volt. fantasztikus fák alatt mentünk, amelyeken még fantasztikusabb zúzmószak ellengedezett. Még sötétben kezdődött a lassú, egyenletes és kimerítő kapaszkodás. A mocsárréten különösen fárasztó volt a járás, mert lábszár középig merültünk a híg fekete sárba. Az aznapi feladat rettentő nagy volt. 20 kilométert kellett megtenni felfelé, legyűrni 1300 méter szintkülönbséget, és estére még vissza is akartunk érkezni. Főnök Gyula és higanymozgású Béla előre tört. Csak hamar el is vesztettük őket a szemünk elől. Galácz András is elvált tőlünk, visszament a kunyhóhoz, ahol Vojnics a duduival foglalkozott. Kalabaska doktor, ezt a nevét Kubi onnét kapta, hogy rengeteg tökedényt, kalabaskát vásárolt össze a maszájoktól, és professzor Martin, vagyis osztrák barátunk Zéger, szintén előre ment, mi hárman maradtunk Jancsival és Dokival. Lassan mentünk, mert Doki nem nagyon bírta. Az előző nap feltörte a lábát a cipő, s most Vojnics bakancsába mászott, ami viszont a tulajdonos a lábát törte fel. Jancsi a statívot cipelte, én megfilmeztem. Igen, a nehéz statívval másztunk fel a hegyre, ami különben egy marhaság, de legalább tudtam madarakat filmezni. Felérkeztünk a gerincnek a peremére. Innét már látszott a csúcs. Egy pillanatra. Akkor jött egy felhő, és annyi. Balra lefelé húzódott a telekivölgy. Ma is így nevezik. A telekivölgy oldalában feljebb kerülve feltűntek a szenéciók, hatalmas többfelé elágazó példányok. A völgybe újabb és újabb felhőtömegek nyomultak a csúcs felé. Két ilyen felhőtömeg között pillanatokra kisütött a nap, közben viszont állandóan esett. Egy szenéció alatt utolértük Kubit és Zégert. Ott ültek és beszélgettek. Zégernek már elege volt a mászásból, de rávettük, hogy tovább jöjjön. Jó pofa volt a vasalt városi nadrágában, a két lába köré lábszárvédőként nejlonzacskókat tekert. Elérkeztünk a Teleki patakhoz. A túloldalon még inkább emelkedett az ösvény, fura füttyöket hallottunk és titokzatos mozgásokat láttunk a háttérben. Friss leopárdnyomokat is találtunk a sárban. A ködből váratlanul farkatlan szőrmók állatkák, mormoták bukkantak elő. A mormoták füttyögettek, az eső esett, Doki azért káromkodott, mert már az András cipője is törte a lábát, Jancsi azért, mert beázott a bakancsa. Én meg a napot átkoztam, amiért nem süt, és nem tudok dolgozni. Az emelkedő alján táblát találtunk, hogy a Teleki ház 200 méter. Semmi, azt gondoltuk, aztán csak mentünk, mentünk. Mire kiderült, hogy a 200 méter a szintkülönbség, és nem távolság. Mindegy. Azért elértük a Teleki házat. Gyula és Béla már rég ott voltak, s a nap is kisütött. A jelzőtábla felirata Teleki hát, 4300 méter. Teleki annak idején idáig jött fel, de visszafordult, mert nem hozott magával meleg ruhát. Ezt egyébként 100 évvel később Gyusziék is megtették. És az eső is éppen úgy esett 100 évvel ezelőtt, mint most. Lefelé Kalabaska doktor cipelte a statívot. Közös megegyezéssel. Vagy 200 méterrel odább 200 mormota ült a sziklahasadékban, és engem megütött a guta, mert elfogyott a filmem. Mérgem csak fokozódott, amikor kiderült, hogy világhírű földrajztanár társam eltévesztette az utat, és lefelé menetben fel kellett mászni egy vizes, csúszós hegyoldalba. Kubi le is zúgott egy szikláról, de a statív szerencsére a mocsárba esett, és nem lett semmi baja. Mentünk tovább a csöpögő és reszkető földrajztudóssal, közben magam is többször térdig süllyedtem a mocsárban. Végül egy vízfolyásban kötöttünk ki, és ebben addig ereszkedtünk, amíg a telihold fényében meg nem láttuk a kunyhót. Innét már csak 5 kilométert kellett gyalogolni. Bebújtunk a hálózsákokba, és még vetkőzés közben elaludtunk.
Vojnics András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 43. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is. Tikovics Ernőt hallották.